Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, van a Báb Színházban egy legendás előadás, amelynek Semmi a címe. Ez egy nem kevésbé legendás könyvön alapul, és hát ezt az előadást most felújítják, de hát nem úgy újítják fel, hogy általában darabokat föl szoktak újítani, hanem ennél sokkal jobban új címet is kap, az lesz a címe, hogy Semmi 2.0, és itt van az előadás rendezője Hoffer Károly a vonalban. Szia Karcsi, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
Szia András, üdvözlöm a hallgatókat én.
Ugye te rendezted az eredeti darabot is, nem is tudom, mikor volt ez, 2013 körül?
13. Január 8-án, délután 6 órakor mutattuk be az eredeti
előadást. Milyen jól emlékszel rá?
Igen, a 13 éve már.
És mondjuk számos díjat is elnyertetek vele.
Igen, anno a Színházi Kritikusok CE-nek a legjobb gyermek és ifjúsági előadása lett, aztán Üveghegy díjat is kapott, szóval, hogy igen, egy jó pár dolgon túl vagyunk.
Hát fantasztikus a darab, és fantasztikus maga a könyv is. Egyébként a Báb Színház oldalán van egy interjú az írónővel, Jane Tellerrel, ahol elmondja, hogy hát annak idején a kiadók is visszadobták ezt, hiszen a témája az nagyon érzékeny, és valószínűleg az ifjúsági irodalomban, vagy az ifjúsági regényben, hát hogy mondjam, vannak olyan témák, amiket nem annyira szoktak érinteni, ez viszont hát belevág a közepébe. Kicsit nehéz dolgom van, mert próbálok óvatosan fogalmazni, hogy ne spoilerezzünk, hiszen azért mindig vannak újabb és újabb generációk, akik jönnek és meg fogják nézni ezt az előadást, de akkor mesélj te kérlek, hogy hogyan újítottátok föl, vagy hogyan adtatok új köntöst ennek a színdarabnak.
Igen, hát a történetem az jó régi a regénnyel alapvetően, és te is utaltál rá, hogy 2000-es évek elején, amikor megjelent, akkor ugye volt egy olyan fura kör, hogy először betiltották, aztán kötelező olvasmánynak, aztán számtalan ország rengeteg nyelvére lefordították, és hát tulajdonképpen ma már Magyarországon is vannak középiskolák, ahol kötelező olvasmányként kezelik az alapművet. 13-ban mutattuk be ugye az eredeti előadást, és most egy teljesen őrült dologra készülünk, mert ez az új előadás, ez az Országéli Stúdióból felkerül a nagy színpadra, és egy teljesen új szereposztással, egy nagyon éhes, harapó fiatal szereposztással fog felkerülni a nagy színpadra majd ez az előadás, amitől nagy-nagy izgalom van bennem is, bár azért már elkezdtük a próbákat, hogy hallom tőlük majd ezeket a gondolatokat, mondatokat. Azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy Gimesi Dóra, aki a színpadi adaptációt írta a regényből, ő elég erős hangsúlyt tett arra, akkor, amikor ezen mi dolgoztunk, hogy ne csak az áldozatok, vagy ne csak a kegyetlenségek jelenjenek meg, hanem az osztálynak a csoportdinamikája is, a közöttük lévő emberi kapcsolatok, és talán attól lesz még súlyosabb az egész darab, hogy ezek az emberi kapcsolatok is áldozatként felkerülnek a fontos dolgok halmára egy idő után ebbe a fura játékba, amit ugye ez a 8. osztály játszik, hogy bebizonyítsák az egyik társuknak, hogy az életnek igenis van értelme.
Igen, azt hiszem, hogy most pont elmondtad azt, amit így spoiler nélkül el lehet mondani, tehát van valaki, ugye az Anton nevű főszereplő, Pierre Anton, aki azt mondja, hogy Semminek nincs értelme, és a többiek hát kezdetben megpróbálják ugye bebizonyítani, de mégis van.
Igen, igen, és tulajdonképpen az a helyzet, hogy ebből a bizonyításból lesz egy játék, és ez a játék kezd eldurgulni, miközben folyamatosan kérdez ez az előadás, és azt gondolom, hogy talán ez a legnagyobb érték, hogy módszeresen rákérdez minden olyan területre, amivel az ember egy sarkosabb élethelyzetben szembe találja magát, és megpróbál válaszokat keresni, akár nem csak kamaszkorban, ott talán a leginkább, hanem felnőttként is egy-egy olyan élethelyzetben. És hát igen, ez is például egy óriási változás, hogy ebben az előadásban egy olyan Pierre Antonunk lesz, akinek nagyon őszinte és belülről fakadó nyelve a rap például, aha, mert hogy ugye ennek az előadásnak lesz egy vadonatúj zenei anyaga, aminek a megírására Cseri Hannát, a színházunk zenei vezetőjét és férjét Berta Csongort, művész nevén Bongort kértem fel, és egyébként óriási segítségem voltak abban is, amikor mi elkezdtünk a zeneileg újra gondolni a dolgokat, hogy hogy a mai fiatalok például milyen zenét és milyen előadókat hallgatnak, hogy mik azok a jegyek, mik azok a stílusok, amik alapvetően zeneileg színesíthetik, vagy korban még közelebb hozhatják a mai kamaszokhoz ezt az előadást, és hát szerintem egy egészen csodálatos, már-már mondhatom azt mindenféle szerintelenség nélkül, hogy egy egész komoly album született ehhez az új előadáshoz tőlük.
Na, hát ez zseniális, és hát Bongor a főszereplő, ugye mondjuk ki, hogy akkor
igen, Pierre Antont.
Ő játsza, és hát Cseri Hannával ők ugye, hát az hagyján, hogy férj és feleség, de rövidesen apuka és anyuka is lesznek.
Hát
mint,
bizony.
Igen, mint erről a Hanna itt beszámolt már a műsorban korábban, illetve hát finoman rákérdeztünk erre a dologra. Szóval nagyon izgi, ugye a Quimby zenét cseréltétek le, de ez csúnya így megfogalmazni, hiszen nem arról van szó, hogy azok fölött, a dalok fölött elszállt volna az idő, csak nyilván más a kontextus, és mások ma már ezek a fiatalok, meg hát gondolom a szereplőket is azért kellett lecserélni, mert hát fizikailag is hát idősödnek, öregednek, tehát nyilván aki 20 évesen játszotta az osztály egyik tagját, az nem teheti meg 13 év múlva ugyanezt.
Hát nekem elég nagy szívszerelmem az előző szereposztás is, de most, hogy egy másfél hete próbálok a fiatalokkal, azt érzem, hogy nagyon máshonnan fogalmaznak, nagyon más, hogy kérdeznek, nagyon őszinték, nagyon nyersek, nagyon pontosak és élesen fogalmaznak sok mindenbe, és ez nekem óriási segítség. És volt még két nagy segítségem egyébként, mert azért fontos megemlítenem, hogy mivel átvándoroltunk a nagy színpadra, ezért egy vadonatúj díszletben fogjuk játszani az előadást, és ezt a díszletet Zöldi Zégergely díszlettervező jegyzi, akivel azért már jó pár közös munkánk volt, és nagyon szeretek is a Gerivel dolgozni, mert fantasztikus gondolatai vannak, és nem akármilyen díszletet álmodott erre a színpadra. Ugyan az alapkoncepció, ami tulajdonképpen három egységre tagolja a teret, ugye van egy osztálytermünk, ami nagyon sok felé alakul, van egy fűrésztelepünk, és a kettő között pedig egy zenekari felállásunk. Az megmaradt, mert ez a fura mérleg, ahogyan az egyik oldalról aztán szépen lassan átbillenünk a másik oldalra, az nekem nagyon-nagyon fontos volt, már csak azért is, mert a zenekar, aki középen van, az tulajdonképpen együtt szólaltatja meg a hangszereket, és ez egy szimbiotikus kapcsolat, kvázi annak a lehetősége, hogy akár összhangba is kerülhetne ez az egész banda, csak valahogy mégis mindig minden elcsúszik. Tehát, hogy ennek a gondolatnak a mentén, de mégiscsak felhúzott egy egészen varázslatos vadonatúj díszletet, és ami még segíti majd a munkánkat, az a Varga Vince mozgóképtervezőnek a szintén csodálatos munkája, mert hogy minden zenei megszólalást szeretnék megerősíteni, tulajdonképpen szinte videóklipszerűre, vagy koncertszerűre, most az elmúlt időszakban elég sok Cseri Hanna és Bongor koncerten jártam, amelyiket követve. És
kötelező volt, nem?
Ezt a vizualitást szinte kívánja is, ez a típusú nagy színpadi létezés, és nagyon szeretném azt is kihangsúlyozni, hogy Szondi György fénytervező lesz még a segítségünkre, aki egyébként jó pár koncertet világított már.
Hogyne,
és még mielőtt egy óriás giga őrületet látnánk, azért az is fontos szerintem, hogy ebbe is van egy nagyon finom libikóka. Tehát azzal, hogy minden szubjektív megszólalás, minden dal az ilyen óriásira nyílik a színpadon, és aztán utána annak a lehetőségét is hordozza a tér, hogy valójában vissza tudjunk szűkülni egy személyesre, egy olyanra, amiben a nagy színpadon is legalább annyira személyesen megszólítható a néző. Ugye az előadásnak van egy narrációs rétege, ami kifele szól a nézők fele, és ezt a típusú intimitást még így is tudja őrizni a tér is, és a szereplőknek a játéka.
Van még egy izgalmas eleme a szereposztásnak, ugye az osztályfőnököt Elinger Edina játsza, aki azt hagyja, hogy ő a Bábszerz igazgatója, de hogy egyébként ő tanította is a valóságban is azokat a szereplőket, akik az osztályt alakítják, hogyha én ezt jól tudom.
Sőt, ugye a szereposztás nagy része egy osztályban végzett, és Edina osztályában végeztek.
Na tessék!
Tehát, hogy eleve van egy olyan startolási alapunk, amiben azt gondolom, hogy a saját csoport dinamikájukat talán egy picit fel is piszkálja, vagy az egyetemi évek emlékeit egész biztosan fölpiszkálja, hiszen tényleg abból a helyzetből indulunk, hogy a volt tanárnőjük játsza a mostani tanárnőjüket ebben az előadásban. Egyébként ez az előző előadásban is fontos volt, ugye ott Blasek Gyöngyi játszotta ezt a szerepet, és tényleg ő is mindegyikünket tanította, tehát volt egy ilyen összetartó ereje. Még akkor is, hogyha a történetben valójában pont ő az egyetlen felnőtt szereplő, és hát nem annyira rétegzett a fókusz a fiatalok felé, de akkor is azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos személyes kötődés, ami abszolút meg fogja segíteni az előadást.
Hát én biztos vagyok benne, én nem tudom, hogy a lényeget mondtuk-e, hogy február 20, ugye? Akkor lesz a
február 20-án.
És akkor onnantól többé-kevésbé folyamatosan játszátok, lesz 21, 22, 23, és aztán gondolom még
bizonyám, és onnantól reméljük, hogy a hatalmas érdeklődésre való tekintettel minél többet tudunk játszani majd az előadásban, és várunk mindenkit nagy szeretettel.
Megemlítettük a főszereplőt, illetve a tanárnőt, Ellinger Edinát, de kik játszanak még a darabban?
Csarkó Bettina, Podlovics Laura, Barna Zsombor, Elnagy Attila, Barta Bendegúz, Csernek Norbert, és a végére hagytam Agnes Árnét, mert ugye a csapatunkhoz csatlakozott egy most a Színház és Filmművészeti Egyetemen 5. éves bábszínész hallgató. Őt úgy hívják, hogy Barabás Bíborka, és az óriási nagy dolog, hogy bár most csaptunk bele a próbákba, pillanatok alatt a csapat szerves része lett, és ezt öröm látni mindig.
Na, hát ez nagyon szuper. Egy dologról nem beszéltünk még, azoknak, akik most hallanak erről először, mert mindig vannak új generációk, és vannak olyan szülők, akiknek ez esetleg kimaradt. Ugye itt 14 pluszra javasoltátok a
igen,
közönség
életkorát. Igen, és továbbra is tartjuk az előadást 14 pluszos. Hát én nagyon-nagyon izgatottan várom, hogy mi ebből mit fogunk megszülni, és most, hogy másfél hete próbálok, most már azt tudom mondani, hogy tényleg nagyon-nagyon izgalmas az egész újrahangolása. Úgyhogy biztosan nagyon szuper lesz.
Hát figyelj, én nagyon-nagyon sok sikert kívánok nektek, én mindenképpen
köszönjük
menni
szépen.
Fogok, ha nem is a premierre, de előbb-utóbb mindenképpen megnézem, hiszen ez is hát egy fantasztikus előadása lesz a Bábszínháznak, ahol egyébként nagyon-nagyon sok felnőtt darab is van, mondom ezt a kedves hallgatóknak, azért is egyébként, mert ebben a Jane Teller interjúban maga Jane is elmondja, hogy ja, hogy ő Bábszínház, tehát az, hogy bábszínházi előadást csinálnak az ő könyvéből, ő nem tudta, hogy mi ez, ő azt hitte, hogy ez ilyen bábszínházas csak kisgyerekeknek való, és lám-lám a Budapest Bábszínházban hát egészen komoly dolgok is vannak. Jól van, Karcsi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Hoffer Kári rendező volt a vendégem, és a Semmi 2.0-ról beszélgettünk, amely február 20-tól látható a Budapest Bábszínházban. Köszönöm szépen még egyszer.
Köszönöm. Szervusz, András.
Szervusz, szia.
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, itt van a vonalban Fazekas Gergely, zenetörténész, a Zeneakadémia docense, akivel hát nagyon sok témáról szeretnék én már régóta beszélgetni, többek közt a dalszerelő műhelyéről, meg a 4/4 című könyvéről, de most egy másik témánk lesz. Gergő, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, szervusz!
Szervusz, én is köszönöm, és köszöntöm a hallgatókat.
Igen, ha már szóba hoztam a 4/4-et, megjelent neked ősszel egy másik könyved, ami ezért jobban a témánkba vág. Ez, ha jól emlékszem, egy angol vagy egy belga kiadónál jelent meg, és Kurták Györgyről szól, de kicsit bonyolultabb a címe, mint a 4/4.
Igen, ugye ez tehát nem is az én könyvem, vagy hát én a társ szerkesztője vagyok, Rachel Beckers-Wilson, angol zenetörténésszel, aki hát régóta foglalkozik Kurtággal együtt, szerkesztettünk egy zenetudományi tanulmánykötetet, és ez Perspectives on the Music of George Kurták címmel jelent meg egy belga kiadónál most ősszel, és hát ez egy ilyen nagyon szakmai tanulmánykötet, egyébként gyönyörű kivitelű lett, és méregdrágán meg lehet venni a kiadó honlapján, és hát reméljük, hogy sok zenei könyvtár meg fogja majd rendelni, és akkor, ahogy az ilyen típusú tudományos könyvek sorsa halad, hozzátesz valami picit a Kurták kutatás nagy építményéhez.
Hát én biztos vagyok benne, és akkor tulajdonképpen elárultuk a témánkat, de azt is hozzá kell tegyük, hogy Kurták György születésnapja, ugye a 100. születésnapja, az valószínűleg hát ennek az évnek, vagy ennek a negyedévnek a legfontosabb nemzetközi, tényleg világméretű klasszikus zenei, vagy kortárs zenei eseménye lesz. Szerintem nem hazudok sokat, hiszen ha jól tudom, akkor Sydney-től nem is tudom, Dél-Amerikáig, de Izlandon egész biztosan meg foglak emlékezni Kurták Györgyről, szóval, hogy a világon mindenütt Kurták darabokat fognak játszani.
Igen, ezt hadd mondjak egy abszolút friss élményt.
No.
Tegnap előtt kaptam egy e-mailt a Zeneakadémiai hivatalos e-mail címemre, egy tájvani kortárzenei podcastnak a műsorvezetőjétől, hogy éppen az előbb emlegetett kötetet látta, hogy megjelent, de hát nem fért hozzá, és hogy hát nem kérhetné el csak ilyen privát célra a PDF formátumban a kötetet, mert hogy Kurtágról éppen most készít elő egy podcastot Tájvanon. Tehát tényleg fantasztikus ez a globális kisugárzása Kurtág életművének.
Igen, elképesztő. Azért tegyük hozzá, tehát önmagában az, hogy valaki 100 évig él, és mindezt teljes szellemi frissességben vagy épségben teszi, hát az önmagában csodálatra méltó, de hogy ez éppen egy magyar zeneszerző, egy kortárs magyar zeneszerző, aki itt él és mozog közöttünk, ez egészen hihetetlen. És tulajdonképpen most egy kicsit arra kéne vállalkozzuk, hogy így a nagyon nagy közönségnek elmagyarázzuk, hogy miért olyan zseniális Kurtág György, de ebbe egyébként lesz a nagyon nagy közönségnek egy klassz segítsége, sőt, rögtön azt mondanám, hogy van egy honlap, ahol tulajdonképpen az összes Kurtággal kapcsolatos esemény és koncert fönn van, ez a 100.kurtag.hu, és itt a, hát ugye a BMC, a Magyar Zeneháza, a Zenetudományi Intézet, a MÜPA természetesen, a Zeneakadémia, tehát ebben a dologban mindenki részt vesz, és mindenütt lesznek nagyon izgalmas dolgok, de tényleg kezdőknek, vagy kezdő Kurtág érdeklődőknek ajánlanám azt, hogy van egy film, a Kurtág töredékek, amelyet Nagy Dénes rendezett. És itt például Víkingur Olafsson, aki egyrészt a világ egyik leghíresebb zongoraművésze, másrészt az egyik, hát legjobb névvel rendelkező zongoraművész a világon. Szóval Víkingur Olafsson olyan gyönyörűen elmagyarázza, hogy miért érdemes és hogyan érdemes Kurtágot hallgatni. Szóval mindenképpen ezt a filmet javasolnám. De Gergő, te mit tudnál mondani azoknak az embereknek, akik nyitottak, de nem kifejezetten kortárzene vagy új zenerajongók?
Hát igen, azt hiszem egyébként a legfontosabb az éppen ez, amit említettél, a nyitottság. Tehát, hogy nyilván Kurtág zenének van egy aurája, vagy van egy híre, ami szerintem nem teljesen fedi le azért az ő teljes
igen, biztos vagyok
ebben. Tehát bizonyos zenéi valóban nem nagyon könnyen megközelíthetőek, mert hogy egy olyan nem tudom, hagyományhoz kapcsolódnak a 20. század második felének bizonyos zeneszerzői stílusait használják, amelyeknek sokkal inkább, hogy mondjam, egyfajta ilyen intellektuális oldala fontos, bár azért a Kurtág az ebből a szempontból szerintem egy nagyon különleges alakja a 20. századi zeneszerzés történetének, mert nála még a legnehezebb hangzásokat alkalmazó zenékbe is van valami olyan nagyon erős ilyen érzelmi, indulati tartalom, amivel szerintem bárki tud azonosulni. Ugye ez egy nehéz dolog, hogy ugye a zenének nagyon sok funkciója lehet az életünkben, és nagyon sokan arra használják, vagy akár én is sokszor arra használom a zenét, hogy kikapcsoljak, mindenféle nehézségeim vannak. Nekem a zene ne akarjon tükröt tartani, meg nehéz dolgokról beszélni, hanem egyszerűen csak adjon egy kis, nem tudom, felüdülést a darálóból, és nyilván a magas művészetnek, mindenféle művészeti ágban ugye egy nagyon fontos szerepe az, hogy szembesítsen bizonyos nehéz kérdésekkel, és a Kurtág életműve az szerintem egészen kivételes abból a szempontból, hogy kérlelhetetlenül mindig csak ezekkel a nagyon komoly kérdésekkel foglalkozik, akkor is, hogyha vokális zenét ír, és ott a szöveg, ami egyébként szerintem sokat segít, tehát hogyha a kérdésedre válaszolok, akkor azt tudom mondani, hogy szerintem érdemes a vokális zenével kezdeni, és azzal kezdeni, hogy az ember elolvassa előre a szövegeket. Ugye ezen a fesztiválon, amelynek a szervezésében részt veszek, nagy energiákkal dolgozunk rajta, hogy minden szöveg ki legyen vetítve, mint az operákban a éppen aktuális sor, mert hogy Kurtágnál tényleg borzasztóan fontos az, hogy ő tehát neki az egész vokális életműve arról szól, hogy meg akar érteni szövegeket. De ugye ezek a szövegek önmagukban is nagyon bonyolult szövegek, tehát Hölderlin, meg Beckett, meg Tandori, meg József Attila, meg Pilinszky, meg szóval, hogy egy nagyon válogatott társaság a világirodalom krémjéből, és ezek a szövegeket önmagukban szerintem érdemes ezekkel időt tölteni, és hogyha az ember eltöltött egy pici időt ezekkel a szövegekkel, és meghallgatjuk, hogy a Kurtág hogyan nyúl hozzájuk, és mi az, ami számára fontos az adott szövegben, hogyan bont ki jelentéstartalmakat ezekből, akkor nagyon-nagyon sokat gazdagodhatunk. De ez a zene nem arról szól, hogy akkor most eltöltöttünk 5 percet valamilyen nagyon szép hangzó tapéta előterében, hanem van valami nagyon erős gondolat, amit ő szeretne megérteni, és az ő megértési folyamata az a zenén keresztül zajlik, és ez segíthet nekünk is abban, hogy eljussunk a szöveghez. Tehát egyébként fantasztikus az, hogy említetted, hogy tényleg milyen csoda önmagában, hogy ilyen szellemi frissességben megéri ezt a kort, hogy egy pár napja azzal hívott föl telefonon, kicsit kétségbe esetten, hogy ő elfelejtette, hogy gondoskodjon arról, hogy a szövegek a nézőknek a kezében ott legyenek, és akkor megnyugtattam, hogy semmi gond, mi ezen már dolgozunk, és akkor nagyon megnyugodott, de hogy neki ennyire fontos, hogy a szöveg az valamilyen módon ott legyen, és ez nem leválasztható a zenéjéről. És mondjuk nyilván, hogyha most nyilván magyar hallgatókhoz beszélünk, tehát tényleg Kurtágnak fantasztikus magyar nyelvű ciklusai vannak, a 4 Pilinszky dal például szerintem egy csodálatos kiinduló pont, vagy a József Attila töredékek, ami egy szóló szoprára, tehát mindenféle kíséret nélküli énekhangra íródott ciklus, vagy ott van az SK Emlékzaj című hegedűre és szoprára írott tandori ciklusa, és hát hogyha valaki nagyon merész, akkor abszolút ajánlom, hogy hallgassa végig együltő helyében szöveggel a kézben a Bornemisza Péter mondásait.
Aha, igen.
Ami hát egy nagyon kemény 40 percnyi zongora ének darab, de annyira erős a szöveg, ugye ott, hogy nyilván még az egy plusz nehézségi lehet, hogy ez egy 16. századi magyar nagyon veretes szöveg, ugye Bornemisza Péter egy protestáns prédikátornak a szövegei bűnről, halálról, tisztaságról, feloldozásról, tehát nagyon komoly témákról, de én éppen ebben a fél évben tartottam egy Kurtág kurzus zenetörténész hallgatóknak, és borzasztó érdekes látni, hogy itt vannak ilyen fiatal, 21-22 éves srácok, és tökéletesen rezonálnak Kurtágra, tehát hogy ha nagyon indulatos egy szöveg, akkor nagyon indulatosnak kell lennie a zenének, és akkor nem lehet finomkodva ilyen dur hármas hangzatokat keresgélni a zongorán, hanem akkor oda kell csapni, és hát Kurtág pontosan ezt teszi.
Igen, szó volt itt az irodalmi művekről, és azt jutott eszem, hogy akkor ajánlanék, ha már ajánlottuk Nagy Dénes filmét, ajánlanék egy sokkal rövidebb videót, aminek az... Hát az elkészítésében volt szerencsém jó magamnak is részt vennie. Ezt szerintem egy ilyen 10 évvel ezelőtt csináltuk, és a Concerthaus Dortmund fölkérte Kurtág Györgyöt, hogy korrepetálja Benjamin Apple-t, aki egy fiatal tenor, és egyébként jön újra énekelni, méghozzá 16-án lesz a Műpában, Villányi Dániel zongoristával, és akkor az egy nagyon érdekes kis film, ahogy Kurtág elmagyarázza neki, illetve hát akkor még Mártanének a felesége is élt, tehát Mártával elmagyarázzák, hogy hogyan kell ezeket a szövegeket értelmezni. Természetesen arról is szó van, hogy hogyan kell ezeket akkor énekelni, de elsősorban a szövegről van szó, szóval ez nagyon-nagyon izgalmas, és ha már itt tartunk, ugye szóba hoztad Beckettet, hát akkor még a Gyuri bácsi dolgozott élete első operáján, amit ugye a Milánói Scala felkérésére írt, a Beckett mű, a játszma vége, és most, hát a születésnapján, illetve pontosabban másnap 20-án lesz a második opera bemutatója.
Igen, hát ez egészen megdöbbentő, tehát azt hiszem, hogy ez teljesen egyedülálló a zene történetében, hogy valaki az első operáját, az 85 és 92 éves kora között írja, a második operáját, azt pedig 97 és 99 éves kora között. És hát ez egy borzasztó izgalmas darab, én nekem már láttam a Kottát, meg a szövegkönyvön, ugye dolgozunk, hogy meglegyen magyarul-angolul kivetítve, és egy nagyon letisztult, szóval egy ilyen igazi kései műnek tűnik, ugye a Kurtág esetében az ember elolvas már a 90-es években írtak szövegeket arról, hogy igen, most már Kurtág a életművének kései szakaszában jár, és hát ez volt 30 éve, és hát persze joggal írták ezt, de ez tényleg ez az új opera, ami egy körülbelül fél órás szóló szoprára és zenekarra írott darab, ez egy ilyen nagyon megindító történet, és nagyon, nagyon visszafogott, nagyon dallamos, nagyon szép zene, amennyire ezt én meg tudom állapítani a Kottából, és hát abban az értelemben is egy nagyon megindító történet, hogy hát nagyon sok, hogy mondjam, ilyen áttéten keresztül, de teljesen egyértelműen Kurtág Mártáról, vagy Mártához szól.
Igen.
ez a darab, mert ez egy Georg Lichtenberg nevű 18. századvégi polihisztor története tulajdonképpen Mandinerből, mert hogy a főszereplő az ennek a Lichtenbergnek a szerelme, aki, ugye ez egy valós alapú történet, hogy Lichtenberg, aki egy nagy professzor volt, és feltaláló, és filozófus, és fizikus, és hát ismerte a kor összes jelentős gondolkodója, és ő beleszeretett egy kamaszlányba, aki a szolgálója lett, illetve volt, és hát persze nem lehetett köztük semmi, de aztán, ahogy a lány elérte a, nem tudom, 15 éves kort, akkor egyszer csak lett köztük egy valódi szerelem, feleségül is akarta venni a Lichtenberg, és a lány 17 éves korában meghalt. És ez az opera, ez a Stehárdin, ugye ez a címe az operának, ennek a lánynak ez a neve, a Stehárdin monológia a túlvilágról, amelyben Lichtenberghez beszél, és elmondja a saját történetüket, hogy hogy ismerkedtek meg, hogy voltak együtt, hogy lett beteg, hogy halt meg, és miközben zajlik Lichtenberg temetése, várja őt Stehárdin a túlvilágról, és ezt zenésíti meg, ezt a szöveget Kurtág, ez egy Christoph Hain nevű nagyon jelentős mai német drámaírónak a szövege, amit kifejezetten Kurtágnak írt, és hát valahol megindító, hogy egy 100 éves zeneszerző, vagy hát 99 évesen fejezte be, ugye egy 17 éves lány hangján szólal meg, és szóval, hogy az egész tényleg egy ilyen nagyon-nagyon különös világ, és hát azt gondolom, hogy tényleg teljesen egyedülálló a zene történetében.
Hát és különösen azért megható, mert azért azt hát tudjuk, hogy Mártan én és Gyuri bácsi, illetve Kurtág Márta és Kurtág György kapcsolata, tehát ez egy igazi, egy nagyon-nagyon fiatalon kezdődött nagy szerelem volt. Hát Gyuri bácsi születésnapja, február 19, az egyben a házasság évfordulójuk is, ugyanis 21 évesen, 21 év volt a korhatár akkoriban Romániában, a házasság alsó korhatára, tehát pontosan a születésnapján vette el Kurtág György Kurtág Mártát, úgyhogy hát igen, az is tulajdonképpen csodálatos, hogy ő át tudta vészelni a Mártának az elvesztését, ami nem is tudom, talán 5-6
Igen,
évvel ezelőtt ment el a Márta, nem
2019,
most.
igen.
Egyébként ezt a koncertet egy volt Kurtág tanítvány, Keller András, illetve hát a Koncertok Budapest fogja adni többek között, úgyhogy ez lesz akkor 20-án. Gergő, nyilván órákig beszélgethetnénk, de hogy valahogy mivel tudnánk még egy kicsit kedvet csinálni, vagy mi az a filmen túl és ezeken a koncerteken túl az az esemény, amit így esetleg
Igen,
kiemelnél.
hát ugye érdemes fölmenni a honlapra és megnézni, hát egyrészt ugye játszanak a nagy jelentős Kurtág tanítványok, Csalog Gábor, Kemenes András, Perényi Miklós, ugye az általad említett Benjamin Apli is ad egy szóló estet, ahol hát nem csak Kurtágot, hanem Schumannt
Igen.
is fog énekelni, jön Steven Isserlis és Pierre Laura Némár, ugye Viking Urolávszon fellép a Műpában a születésnapon, akkor Keller András vezényli ugye a másnapi koncertet, ahol az opera hangzik el, Mária Huszman főszereplésével, és hát nagyon sok fiatal művész is fel fog lépni. Ha itt az előbb fölmerült, hogy hogyan lehet közelebb kerülni Kurtág világához, lesz 20-án pénteken délután a BMC-ben egy bevezetés Kurtág világába című hát, program, amiben egyrészt lesz Kotta bemutató, az Edíció Muzika be fog mutatni két új kottát. Kurták.hu cím, vagy hogy mondjam, internetes oldal is remélhetőleg elkészül addigra, amiben hát mindent meg fogok összerakni, ami kurták körül van, de ami talán ennél is fontosabb, hogy három nagyon jelentős kurtággal foglalkozó zenetörténész fog tartani kifejezetten a nagy közönségnek szóló előadást, angol nyelven, de szinkrontolmácsolással. És hát ezek óriási figurák, egyrészt Carol Berger, a Stanford University professzor emeritusa, Paul Griffiths, aki a 20-21. századi zene egyik legnagyobb kutatója Angliából, és Simone Hohmeier, aki pedig a Berlini Zenetudományi Intézet munkatársa, és az volt a kérésünk hozzájuk, hát mind a hárman nagyon komoly kutatók, hogy kifejezetten a nagy közönséget próbálják meg valamilyen módon közelebb hozni Kurtághoz. És aztán másnap a BMC könyvtárában lesz egy zenetudományi konferencia, illetve egy zenész szimpózium, ahol ez lesz szombaton, illetve vasárnap, és ezen a vasárnapi zenész szimpóziumon olyan zenészek fognak beszélni Kurtágról, akik maguk is aktív Kurtág játékosok, és ott élőben fogják majd demonstrálni a mondandójukat, tehát Tehát azt gondolom, hogy itt ez szerintem egy nagyon jó lehetőség arra, hogy nem csak egyszerű koncertlátogatóként kerülhetnek az emberek közelebb Kurtákhoz, hanem ilyen módon is. És hát ami a legnagyobb dolog szerintem, vagy hát bizonyos értelemben, de tényleg hosszan lehetne sorolni a különböző szuperkoncerteket itt a Kurták Száz Fesztiválon, hogy 27-én a BMC-ben a Stuttgarti rádió kórusa, ez az SVR Vokál Ensemble, ami a világ egyik legjobb
Igen.
kórusa, elő fogják adni a Csüggedés és Keserűség dalait. Ez egy orosz nyelvű kórus a Kurtáknak, irgalmatlan nehéz előadni, fantasztikus zene, és pont most, amikor pár napja fölhívott Kurták, hogy a szövegek miatt aggódik, akkor mondott egy mondatot, ami szerintem egészen gyönyörű, azt mondta, hogy hát, hogy ez a legfontosabb, hogy a Csüggedés és Keserűség dalai szövege is ott legyen a közönségnél, mert a Csüggedés és Keserűség dalai az én missa solemnissem. Utalva ugye Beethoven kései főművére,
igen,
szóval. Szóval ez is egy csodálatos dolog, hogy egy ilyen mű el fog hangozni, még
köszönöm
pedig
neked.
Azt hiszem, hogy egy egészen különlegesen jó előadásban.
De szép. Gergő, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Szerintem mindent elmondtunk, ami így egy rádióműsorba belefér, és nyilván, hogy még órákig beszélgethetnénk, de szerintem sikerült kedvet csinálnunk, és akkor még egyszer elmondom, ami a alfája és omegája az egésznek, hogy 100.kurták.hu, tehát ez az az oldal, ahol a Kurták 100 magyarországi eseményei fönn vannak. Szerintem lesz majd egy ilyen világoldal is, ahol tudjuk követni, hogy éppen mi történik.
Igen, hát ezen a nagy honlapon reményeink szerint ott lesznek majd a világban.
Aha. Na, Tájvántól Sydneyig és Izlandig és Chiléig és stb. A Gyuri bácsinak hát meg nagyon-nagyon sok boldog születésnapot kívánunk ezennel is. Fazekas Gergely zenetörténésznek, a Zeneakadémia docensének pedig nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Szervusz!
Köszönöm én is!
És most ennyi volt mára. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.